Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1991. augusztus 16-án sugárzott műsorát. Beszélgetés Solt Pállal, a legfelsőbb bíróság akkori elnökével. Második rész. A riporter Kézdi Pál.
Eddig szó volt arról, hogy a rendszerváltozás óta a magyar igazságszolgáltatás egésze is méreható változásokon megy át. Az egyik ilyen változás, hogy most már maradéktalanul megvalósul a bíráskodás, a bírói tevékenység függetlensége. Új jelenség, hogy a bíróságok hatáskörébe került a társadalmi szervezetek, a politikai pártok belső szabályzatának a betartásával kapcsolatos viták eldöntése is. Ezzel a bírák közvetlenül is garantálhatják a demokratikus formák, technikák megszilárdulását. Ez persze már most kiváltotta a sajtó helyeslő vagy bíráló reagálását is. Ezzel kapcsolatban kérdem dr. Solt Pálltól, elnök úr, mennyiben érinteni a bíróságok munkáját az új sajtótörvény elfogadása?
Még várat magára egy új sajtótörvény, amelyet a sajtó józanabb körei is nagyon várnak már, amely többek között a sajtó szabadságának újabb intézményes biztosítása mellett olyan, és ezt nyilván nyugati minták jól mutatják, felelősségi szabályokat hordoz, hogy ha más személyiségi jogait, másoknak a szabadság jogait, becsületét, stb. Durván és alaptalanul sértő sajtóközlemény jelenik meg, akkor ő több oldalú védelem lehessen. A mai jog is ismeri a sajtó helyreigazítási eljárást, a sajtó a általa írt olyan tényállításokat, amelyek valótlanok, köteles helyreigazítani. Nincs azonban a magyar törvényhozásban még az úgynevezett válaszjog intézménye. Önként nagyon sok sajtótermék megteszi, hogy egy általa korábbi műsorban vagy lapszámban apostrofált személy válaszát közölje, de ez a szerkesztő belátásán múlik ma. Nyilván jogi szabályozást kell hozni arra, hogy köteles legyen választ lehozni. És, mint ahogy ebben a világban a pénznek tagadhatatlanul igen nagy szerepe van, az anyagi felelősség szabályai is váratnak magára. Ma egy közbenső állapot van, ma az a helyzet, hogy a sajtót, a sajtószervet, a kiadót pénzbírsággal lehet sújtani, de ezt nem az úgynevezett sértett kapja, akit megtámadtak alaptalanul, vagy akinek a becsületét sértették, akit meghurcoltak, hanem ezt kulturális célra az állami költségvetés. Lehet arról vitatkozni, hogy ez is helyes, de majdnem mindenkinek az a meggyőződés, hogy talán még hatásosabb lehetne az, hogyha maga a sértett személynek volna, hát ez nem új a világon, csak nálunk ismeretlen, komoly kártérítési követelése. A magyar jog erre teljesen alkalmas, mert a magyar polgári jog ismeri az erkölcsi kártérítést, tehát a nem vagyoni sérelmekért való vagyoni kárpótlást, tehát már ma is lehetséges, hogy akit a becsületében durván megsértettek, az vagyoni elégtételt is kaphasson. Ez is például a sajtóval szemben megítélésem szerint az egyik lehetséges eszköz.
Visszatérve a fő témánkra, milyen munkamegosztás van, illetve van kifejlődőben a jövőben a legfelsőbb bíróság és az alkotmánybíróság között, mint hogy Magyarországon például elkérjen az amerikai rendszertől, inkább az európai mintákat követve, hogy úgy mondjam, pluralizálódott a bírói hatalom, mert az Egyesült Államokban az egy szövetségi legfelsőbb bíróság kezében van egységesen az alkotmánybírói hatalom és a legfelsőbb bírói hatalom. Itt viszont ez megosztott. Hát minden ez szükségessé, és egyáltalán hogyan működik együtt most ez a két intézmény?
Nagyon szívesen beszélek erről a témáról, annál inkább is, mert 1989 őszén, amikor az Alkotmánybíróságot Magyarországon először a történelme során létrehozták, az első 5 tag közé engem is megválasztottak, tehát hogy így mondjam, a megszületésekor bábáskodtam, és ez hát mindaddig tartottam, még tavaly nyáron nem legfelső bírósági bíróvá nem választottam, elnökké nem választottak meg. Nos, az alkotmánybíráskodás gondolata, amely valóban, ahogy ön mondja, inkább európai minta, Európában is főként a legtöbb helyen a háború után alakult ki, amikor rájöttek az államok arra, hogy még az úgynevezett legitim törvényhozás is micsoda borzalmakra képes, ha nincs kontroll felette. Ez volt az, ami tulajdonképpen elfogadtatta az államokkal azt, hogy a törvényhozás, amelyik hát a legfőbb és a nép szuverenitását kifejező szerv mégsem kontrollálhatatlan és kontrollálatlan. És európai mintákon alapulva valóban jött létre a Magyar Alkotmánybíróság, amely azonban a magyar felfogás szerint, és ez a felfogás azt hiszem többé-kevésbé azonos a nyugati felfogással, ott, ahol egyáltalán van különálló alkotmánybíróság, nem igazából az igazságszolgáltatásnak, nem igazából a bírói hatalomnak az egyik része, tehát én nem úgy fognám föl, hogy a bírói hatalom ketté vált alkotmánybíráskodásra és rendes bíráskodásra, hanem úgy gondolom, ez persze tudományos vita kérdés, hogy az alkotmánybíráskodás, pláne ebben a formájában, ahol amilyen Magyarországon egy nagyon széles körű jogosítványokkal felruházott alkotmánybíróságok, majdnem egy újabb hatalmi ág, egy különálló hatalmi ág. Ezt persze sokan vitatják. Ami azonban a lényeges. Az alapvető eltérés ma az, hogy a rendes bíróságok jogalkalmazók, tehát nincs olyan hatáskörük, hogy az érvényesen meghozott és hatályban lévő jogszabályokat félretegyék egy ügy alkalmazásánál, pusztán abból a megfontolásból, hogy megítélésük szerint az a jogszabály sérti az alkotmányt. Tehát egy bíró, aki egy konkrét ügyet elbírál, és abban az ügyben alkalmaznia kell egy jogszabályt, ott ma az a helyzet, hogy ha úgy véli, hogy az alkotmány sértő, ő nem teheti félre, hanem a saját eljárását fel kell függesztenie, és az alkotmánybíróság elé kell terjesztenie azt a jogszabályt, hogy döntsön arról, hogy alkotmányellenes-e. Ez mutatja legjobban, hogy teljesen el van választva a jogszabályok kontrollja kizárólag az alkotmánybíróságé ma. Na most kiderült, hogy olyan nagyon szélesre nyitották az alkotmánybíróság kapuját, hogy ezt valamilyen módon szűkíteni kell. Éppen az alkotmánybíróság kezdeményezte azt, hogy bizonyos alsóbb szintű jogszabályok, tehát nem a törvény és a kormány rendeletei, hanem alsóbb szintű jogszabályok, utasításoknak az alkotmányosságát rendes bíróságok vizsgálják meg az úgynevezett közigazgatási bíráskodás keretében. Tehát akkor, ha ez meg fog valósulni, egy ilyen tervezetet éppen készít az alkotmánybíróság. Egyrészt a saját tehermentesítése szempontjából is. Ott már nem lehet majd elmondani, amit én előbb mondtam, hogy ilyen különbség van, hogy a bírós rendes bíróságok soha nem bírálják el, mert például a tervezet szerint majd a helyi önkormányzatok rendeleteinek alkotmányszerűségét rendes bíróságok a közigazgatási bíróság bíráskodás keretében, mert Magyarországon szemben más főleg elterjedt nyugati példákon a közigazgatási bíróságok nem lesznek különálló bíróságok, hanem a rendes bírói szervezetben fognak működni, ha elkülönülten is, hogy ezek vizsgálják majd ezt fölül, és itt már akkor valóban a normák kontrollja is meg lesz osztva az alkotmánybíróság között, tehát és a bírósághoz. Az alkotmánybíróság fogja kontrollálni az országgyűlés jogalkotását, vagy a kormány jogalkotását, az alsóbbrendű utasításokat, helyi rendeleteket pedig a normális bíróságok. Ez ma a fő kép. Egyébként az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság között érthetően ebből a szempont, az ilyen okokból, amit én mondtam, ma nincs közvetlen kapcsolat, mert hiszen mi rendes bíróságon alkalmazzuk a jogszabályt, ők pedig felülvizsgálják, és általában absztrakt módon, tehát úgynevezett absztrakt normakontrollt végeznek, tehát magát a normát, nem egy adott ügyet vizsgálnak meg. Sokat lehetne erről elmélkedni, de...
Én szeretnék itt két kérdést föltenni, két elég konkrétat. Az egyik az, hogy ahol én úgy látom szűkíteni kellene, most az alkotmánybíróságra gondolok, a törvénykezés előzetes kontrollját, mert ez szerintem teljesen politikába való, vagy illetéktelen beavatkozás, szerencsétlen megoldás, hogy ilyen irányban alakult ki gyakorlat. Ahol viszont ugyan korlátozni kellene, de nem szabadna megszüntetni, ugyanakkor hallom, hogy vannak a megszüntetésére irányuló törekvések, hogy igenis azért az állampolgár akkor, hogyha alapjogokról van szó, alkotmányos alapjogokról, és nem eléggé különül el az, hogy kétféle jog van. A magyar nyelv sajnos egy szót használ két teljesen különböző dologra, arra a bizonyos nagybetűs jogra, amire más országokban más szót is használnak, ami az államok felett, a társadalom felett álló, akár a természettől, akár az Istentől eredeztetett jog, ami nem lehet változtatni, és az a másik jog, amely a mindenkori államnak tulajdonképpen jogszabályban testre töltött akarata. A kettő az teljesen más, mi ugyanazt az egy szót használjuk. Az egyikkel foglalkozik az alkotmánybíróság, vagy kellene, hogy csak azzal foglalkozzon, a másikkal pedig a rendes bíráskodás.
Hát azt hiszem, hogy elkalandozunk igen mély és absztrakt területeire a kérdéseknek. Én nem akarom elhárítani az önkérdését azzal mondjuk, hogy az én kompetenciám nem az alkotmánybíróságra nem terjed ki, de azért a véleményemet, hát pláne, hogy ilyen alkotmánybírói előzmény is van az életemben, elmondom. Valóban igaz az, hogy és ilyen gondolatok mondom éppen magában az alkotmánybíróságban is vannak, persze politikai szféra is gondolkodik, a politikai szféra megjegyzem, főleg azért, mert néha zavaró a politikai szférára az alkotmánybíróság döntése, a hatáskörök változtatásán. Van szűkítő és bővítő elképzelés is. Azzal lehetne vitázni, hogy mondjuk az úgynevezett előzetes normakontroll, tehát a meghozattal előtti normakontroll mennyire jelent főleg politikai kérdést. Itt is az alkotmánybíróság már magát az alkotmánybírósági törvényt is egy kicsit sajátosan értelmezte, mert például elhárított egy olyan előzetes normakontrollt, ami olyan törvényjavaslat szövegre irányult, amelynek a módosítására már több száz javaslatot tettek a parlamentbe. Tehát most melyik szöveget vizsgálja meg? Megjegyzem, a francia modell, ahol a francia alkotmánybíróság az épp
Conseil Constitutionnel, tehát alkotmány tanácsként működik, neki csak előzetes norma kontrollja van, de abban a stádiumban, amikor már meghozta a parlament, tehát már nem módosító, nem törvénytervezeteket, hanem meghozott, de még a köztársaság elnök által ki nem hirdetett szöveg, eközben van csak lehetősége, és nem populáris akcióval, tehát nem bárki jöhet, hanem meg van határozva, hogy 50 parlamenti képviselő, és így tovább. Náluk meg nincs utóvalós. Na, nagyon sokféle megoldás van a világon. Én azzal egyetértek, hogy lényegesen szűkíteni kell az előzetes normakontroll lehetőségét, csak talán erre a szűk esetre, ami például a kárpótlási törvénnyel előfordult, hogy a parlament meghozta, és a köztársasági elnöknek van ilyen joga a törvényben, hogy a kihirdetés előtt, ha úgynevezett alkotmányossági aggályai vannak, akkor ezeket a konkrét aggályokat föltehesse az alkotmánybíróságnak, mielőtt hát aláírja a törvényt. Ezt a kört talán meg kell tartani, és szűkíteni kell. Ami a második kérdése volt, hogy helyes-e az a fajta szűkítés, amit most terveznek, hogy állampolgár sose fordulhasson. Én azt mondom, hogy jól látja a kérdést, mert valóban az eltúlzott volt, hogy minden absztrakt kérdésben 30 évvel ezelőtti jogszabályról vagy arról, amire semmi köze nincs a kérdezőnek, csak hát olvassa a közlönyt, eszébe jut, fölteszi, elárasztja az alkotmánybíróságot. Tehát ilyen széles normakontroll kérés bárkitől ez lehetetlen. Arról van szó, hogy viszont az úgynevezett alkotmányossági panaszokat, tehát amikor ő maga alapvető jogaiban konkrét sérelmet érez bármilyen szerv eljárásában. Diszkriminációt, ezek a legfontosabbak, a legfontosabb, de bármelyik az alkotmányunkban, hiszen a magyar alkotmány már majdnem teljes katalógusát tartalmazza az alapvető állampolgári jognak, hiszen alapvető jogokról egy külön fejezete van, és még más helyeken is van. Tehát ez már megfelel, tehát írva vannak, alkotmányban még vannak írva azok az alapvető szabadság és egyéb alapvető jogok, amelyek a különböző emberi jogi deklarációkból ismertek. Ezeknek a sérelme esetén viszont lehessen fordulni. Egy ilyenfajta változtatást az alkotmánybírósági szisztémában azt hiszem, hogy végre kell hajtani, és ez magával az alkotmánybíróság elképzelésével is találkozik. Megjegyzem egy utolsó mondatként ide, hogy persze vannak aztán a politikai érzékenységből fakadó eltúlzott reagálások, még ilyet is volt, hogy meg kell szüntetni az alkotmánybíróságot. Hát természetesen, mert nyilván nem azt az álláspontot foglalta el, amit mondjuk egy ilyen vagy olyan párt szeretne. Köztapasztalat Európában, hogy hosszú évek kellenek, amíg egy alkotmánybíróság elfogadtatja magát, mert nálunk azt hiszem jó úton jár a Magyar Alkotmánybíróság.
Visszatérve a legfelsőbb bíróság konkrét tevékenységére, szó volt már arról, hogy megváltozott az a rendszer is, amikor a legfelsőbb bíróság elvi döntésekkel, elvi határozatokkal, elnöki döntésekkel lényegében hát befolyásolta a bírói gyakorlat. Nyugaton, főleg az angolszász jogrendszerekben, szemben a civil rendszerekben ugye van a precedens rendszer, ahol is a bírói gyakorlat meghatározza önmagát. Tehát a további hasonló analóg esetekben kötelező. Nos, ma hogyan történik a bíráskodás, hogy mondjam, elvirányítása, hogy ne sértse meg a bírói függetlenséget, a megnövekedett bírói függetlenséget?
Azt hiszem, hogy félreértett bizonyos mértékig, vagy én félreérthetően fejeztem ki magam. Amire azt állítottam, hogy nincs, az, hogy az elnök, a legfelsőbb bíróságon, vagy bármely bíróság elnöke a konkrét ügyek elbírálásába a legkisebb mértékbe is beleszóljon. Ettől nagyon meg kell különböztetni a legfelsőbb bíróságnak azokat az eszközeit, ez nem az elnöknek. És egyetlen olyan intézmény sincs, ami az elnök egyedüli nevéhez fűződik. Az elnök a bíróságban, így mondom, adminisztratív vezetője. És persze nem csak az, mert az első bíró is egyben, de csak akkor, ha ő maga részt vesz abban a bírói tanácsban, ami eljár az ügyben. De a törvény, maga az alkotmány és a bíróságokról szóló törvény is olyan elvi eszközöket enged, amelyek a bíróságok irányításához szükségesek. Tehát változatlanul törvényes, alkotmányos lehetőség az, hogy a legfelsőbb bíróság teljes ülése, vagyis plénuma, bíróinak összessége egy-egy fontosabb jogalkalmazási kérdésben, elvi kérdésben, tehát nem egy adott ügyhöz kapcsolódóan, hanem teljesen absztrakt szinten elvi döntést vagy irányelvet hozzon. Nagyon komoly tudományos vita tárgya ez egész világon is, nálunk is, hogy vajon helyes-e az a megoldás, amit a mai törvények tartalmaznak még, hogy a legfelsőbb bíróságnak ez a két típusú általános iránymutató határozata, tehát az elvi döntés és irányelv, kötelező az alsófokú bíróságokra. Ez ma így van. Ez azért is komoly vita tárgya, mert ha a bíróságokra kötelező, akkor tényleg, ahogy ön mondja, a jogszabály erejével hat. A sokkal szélesebb körű ilyen irányítási eszköz az egyes kollégiumok, a legfelsőbb bíróság egyes kollégiumainak állásfoglalásai. A legfelsőbb bíróság ugyanis a fő jogterületeknek megfelelő kollégiumokba van szervezve, a kollégium az azonos területen működő bírák összessége. Világos, hogy büntető kollégiumban vannak a büntető ügyekben eljáró bírók. Van a legfelsőbb bíróságon polgári jogi kollégium, munkaügyi kollégium, gazdasági kollégium, az a gazdasági pereket elbíráló kollégium, közigazgatási kollégium és katonai kollégium. Katonai kollégium a katonai büntető ügyeket elbíráló kollégium. Nos, ezek a kollégiumok úgynevezett állásfoglalásokat hoznak. Ezek szintén absztrakt módon megfogalmazott válaszok jogértelmezési kérdésekre. Ezek nem kötelezőek a bíróságokra. Mi úgy látjuk azonban, hogy szélesebb körben követettek ezek az álláspontok. Ezeket közzé tesszük a folyóiratainkban, gyűjteményeinkben, és ma nagyon komoly igény van arra. Míg a kérdés elméletileg fölvethető, hogy ez helyes-e vagy nem helyes. Én, amióta egy éve elnök vagyok, sorozatosan, vagy sorban járom végig a megyei bíróságokat, ahol a bíróság összes tagjaival egy megbeszélésen találkozom. Nagyon érdekes volt tapasztalni, hogy milyen meglepő egy ilyen látogatás, például 40 évig soha nem fordult elő, hogy a közösség elnöke látogassa a bíróságot. Ott tapasztaltam, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy a legfelsőbb bíróság hozzon ilyen iránymutató állásfoglalásokat. Miért? Nagyon bonyolult a jogrendszerünk. Hihetetlen nagy konjunktúrája van a jogszabály kibocsátásnak. A tavalyi évben a parlament, hogy csak egy példát mondjak meg, talán ez a csúcs, 104 törvényt hozott. Most ezekhez megfelelő számú rendelet, miniszterelnöki rendelet, csak minisztertársi rendelet csatlakozik. Tehát ma a jogrendszer, miután itt a szobámban vagyunk, de nem televízió előtt, tehát nem láthatja a hallgató, hogy 20-30 kötetbe van összegyűjtve, majdnem áttekinthetetlenül. Tehát nagyon bonyolult a jogrendszer, hogy melyik jogszabály a régi, még van, nincs új jogszabályok, sőt, olyan jogviszonyok, amit a bírók nincsenek, már beszéltünk róla, nincsenek hozzászokva. Mert hiszen csak egy példa volt az a egyesületi, stb. Bíráskodás. Na de nálunk ugyanilyen új a cég bíróskodás, a társaságok, a gazdakodó szervezetek ügyeiben, mert már a kereskedelmi jogot a mai jogi nem nem jogász nemzedék 30-40 éve igazából nem tanulta. Nekünk újra kell tanulni mindazokat a jogi eszközöket, amelyek a nyugati folytonos bíráskodásban teljesen közismertek, a cégeket, a pénzügyi részeket, az adójogot, a váltót, a csődöt, és nem tudom micsodát. Most ezeknek az áttekintése ma olyan nehéz, hogy egyre inkább igénylik, hogy a legfelsőbb bíróság a jog értelmezés területén adjon ki ilyen részben nagyon nagy kérdésekben kötelező, de ez egyre ritkább, viszont kisebb gyakorlati kérdésekben nem kötelező, de iránymutató általános állást foglalás. A magyar jog ugye nem a precedens jog a szisztémájában, de mégis a legfelsőbb bíróságnak az egyes ügyekben hozott határozatainak is egy bizonyos gyűjteményét egy havi folyóiratban, amelyik bírósági határozatok címet viseli, közzé tesszük, ahol persze az összes többi is közzé van téve, a elvi döntés és irányelv a magyar közlönybe, tehát a hivatalos lapba is. De ilyen bírósa a különböző jogterületekről az egyes ügyekben is közzé teszünk állásos. Ez aztán természetesen egyáltalán nem kötelező. De mégis megmutatja azt, hogy a legfelsőbb bíróság egy bizonyos kérdésben hogyan gondolkodik. Tehát a bíróságok irányításának ez is egy nagyon fontos és komoly eszköze.
És ez továbbra is megmarad, sőt, bizonyos fokig a szakmai nívó emelése érdekében még ezt a tevékenységét talán tovább is kell fejleszteni, tehát most már a demokratikus bíráskodás elvei alapján. Rátérve arra, amit már érintettünk, de a harmadik nagy témánk, hogy a bírói államhatalmi ágazat keretében hát milyen szerepe lesz a hamarosan beinduló közigazgatási bíráskodásnak? Mit tud kiváltani a jelenlegi bírói ügyekről, mennyire tudja tehermentesíteni? Arról már volt, hogy milyen ügyfajtákat tud kiváltani az alkotmánybíráskodásból.
Igen. Azt kell tudnunk, hogy a parlament a néhány nappal ezelőtt fogadta el a közigazgatási bíráskodás kiterjesztéséről, nem tudom pontosan a címet, törvényt. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon közigazgatási típusú bírósági ügyek korábban is voltak szűk körben. Tehát már jó néhány évtizede elkezdődött, hogy először nagyon kevés úgynevezett államigazgatási vagy közigazgatási határozat ellen lehetett bírósághoz fordulni, ilyen néhány lakásügy volt, néhány adókérdés, de ott sem az adó összegére. Ez növekedett az évek alatt, de nem érte el azt az elvi áttörést, amikor is a fő szabály az, hogy mindig a bíróság elé lehet menni az államigazgatással szemben, és csak azok a szűk kört kell meghatározni, amelyik innen ki van véve néhány honvédelmi és egyéb kérdés. Nos, tehát most úgy lesz általános a közigazgatási bíráskodás, hogy lényegében a önkormányzatok, minisztériumok, tehát az állam és közigazgatás normatív, tehát az egyes ügyben hozott döntéseivel szemben az állampolgár, ha már kimerítette azokat a jogorvoslati lehetőséget, amelyek a közigazgatáson belül vannak, mert hiszen ott is fellebezéssel élhet, akkor bíróság elé fordulhat, hogy a bíróság ezt vizsgálja felé. Ez a bíróságokra elsősorban irgalmatlan újabb munkaterhet fog hárítani. Ma még nem látjuk át, hogy mennyi lesz a száma ezeknek a pereknek, de nem olyan nehéz belátni, hogy egy most átalakuló önkormányzati helyi hatósági szisztémában, amelyik szintén teljesen a transformáció és az újjászületés alakzatában van, állapotában van, hogy ott mennyi olyan ügy lesz, amelyik jogvitát eredményez a bíróságokon, azt hiszem nagyon sokat, tehát meg kell teremteni a közigazgatási bíráskodás feltételeit. Már mondtam előbb, hogy nem lesznek Magyarországon, ez egy nagy vita volt a parlamentben, de így dőlt el, hogy nem úgynevezett külön közigazgatási bíróságok lesznek, hanem a rendes bírósági szisztémában fogják elbírálni ezeket úgy, hogy a megyei bíróságok székhelyén lévő helyi bíróságokhoz fog tartozni mindegyik ügy első fokon, és a megyei bírósághoz másodfokon, tehát fognak alapulni ilyen csoportok, közigazgatási csoportok. Mi megelőztük már a törvényt, mert mi a legfelsőbb bíróságon közigazgatási kollégiumot hoztunk létre.
A Szabad Európa Rádió 1991. augusztus 16-án sugárzott műsorát hallották. Solt Pállal, a legfelsőbb bíróság akkori elnökével, Kézdi Pál beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.